Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ez a Nyolcágú Kereszt, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat magazin műsora. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál Bognár László.
Visszent Kereszti Tamás.
Mai műsorunk témájából hadd idézzek ide gyorsan pár gondolatot, hogy miről is lesz szó. Meghallgatjuk a máltai híreket, hogy mi történt máltai világunkban az elmúlt hetekben. Majd 30 év szolgálat című rovatunkban Bálint György, azaz Bálint gazda 100. születésnapja alkalmából köszöntött önkéntesünk fog megszólalni. Hallgathatunk egy bejátszást Miskolcról, a 18. születésnapját ünneplő játszótérprogramunkról, illetve a stúdióban fogunk beszélgetni Frankó Andrással, a pszichoszociális fogadó nevű intézményünk vezetőjével, mégpedig gyereknaphoz kapcsolódóan egy különleges témával, különleges oldalról közelítjük meg a gyerekek témáját, mégpedig a szenvedélybeteg szülők nevelésében felnövő gyerekekről fogunk beszélgetni, szenvedélybeteg szülővel együtt felnövő gyerekekről fogunk beszélgetni Andrással, illetve Tamással erről a témáról. Mindenek előtt hadd mondjam el telefonszámunkat, ami ugye a 061-347-0904-es szám, amin hívhatnak bennünket, hogyha szeretnének az adásba hozzászólni, de az e-mail címünk az még fontosabb, ugye a radio@maltai.hu cím, ide várjuk majd észrevételeiket, hozzászólásaikat a műsorunk után.
Elsőként akkor hallgassuk is meg Pujcev Fülepi Henriettának a tolmácsolásában a máltai híreket.
Máltai hírek.
Ezek a máltai hírek. A mikrofonnál Pujcev Fülepi Henrietta. Megtartotta éves küldött gyűlését a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat május 25-én Zugligetben. A küldött gyűlésen Kozma Imre atya, a karitatív szervezet alapító elnöke azt hangsúlyozta, a máltai lelkiség ahhoz ad keretet, hogy az emberekkel való találkozások az Istennel való találkozás legyenek. Ezáltal lehet egy kicsit több világosság az élet sötétjében. A máltai szeretett szolgálat tevékenysége kapcsán az elnök elmondta, nagy bizalom irányul a szervezet felé a társadalom oldaláról és a döntéshozók irányából is. Ez abból is látszik, hogy helyünkre tesznek minket, vagyis a legnehezebb helyekre hívnak minket. Az életet szolgáljuk, hangsúlyozta Kozma Imre atya. Győri Dani Lajos ügyvezető alelnök elmondta, a szeretett szolgálat 13 ezer embert lát el naponta 304 intézményben, 110 önkéntes csoport tevékenységén keresztül és 81 pályázati programban. A küldött gyűlésen a jövő terveiről szólva Becsei Miklós elmondta, miniszterelnöki biztosi kinevezése a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkájának elismerése. Kiemelte, diagnózis alapú stratégiát dolgoznak ki, melynek során kiemelt feladatuk lesz a társadalmat tájékoztatni és bevonni a felzárkóztatásba. Tarna Bodon köszöntötte 100. születésnapján a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Bálint Györgyöt. A kertészmérnök az elsők között kapcsolódott be 2004-ben a Tarna Bodon indult befogadó falu programba, melynek része lett, hogy Bálint gazda gazdálkodásra tanította a faluba költöző családokat. 100. születésnapja alkalmából Pető Zoltán, a község polgármestere Tarna Bod díszpolgára címet adományozott Bálint Györgynek, és átadta neki a település kulcsát. Az óvodások és iskolások versekkel és tánccal, a Máltai Szimfónia zenészei dalokkal köszöntötték őt. Bálint György a köszöntés után azt mondta, nagyon jó földbe került az a vetőmag, amit én kiszortam itt Tarna Bodon. Ennek az eredményeit látom ma is. Nem csak a szép kertekben, a gyönyörű tortában, de abban a csodálatos zenében, amit a gyerekek előadtak nekem. Az utóbbi hetekben az egész országot bejártam, de ilyen fejlődés sehol nem tapasztaltam, mint Tarna Bodon. Május 18-án szombaton lezajlott a Moto Angels, motoros közösség és a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat által közösen szervezett Moto Angels gyermeknap Pátyon. A gyereknapon 60 meghívott hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő gyermek és családja, nevelőszülei és segítői vettek részt. A motoros közösség őket ajándékozta meg a hónapok óta gyűjtött, az ország minden szegletéből érkező Moto Angels csomagokkal, melyek tisztálkodó szereket, kreatív játékokat, olvasnivalót és édességet tartalmaztak. A gyermeknapon volt arcfestés, csillámtetkó, kézműveskedés, tűzoltóautó, drón bemutató és természetesen gyermekmotoroztatás is. A Máltai Szeretetszolgálat híreit hallották.
Valóban igaz, hogy Bálint György nem csak szaktudásával, hanem személyében is részt vett a Tarnabodi Befogadó Falu programunk elindításában és fejlesztésében. Ugye ezt a programot 2004-től indította el a Szeretett Szolgálat, és Bálint gazda ott volt, hetente tartott a gazdálkodásról előadásokat, növények termesztéséről, állattenyésztésről a családoknak, tehát hogy nagyon-nagyon nagy köszönet illeti őt, és Isten éltesse 100. születésnapja alkalmából, ezért hallgassuk meg a 30 év szolgálat című rovatunkban Bálint Györgyöt.
Harminc év szolgálat.
1989. február 4-én 31 alapítótag részvételével létrejött a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. 3 évtized szolgálatának emlékezetes pillanatai, úgy, ahogyan a résztvevők átérték.
Engem megkeresett a Vecsei Miklós. Egy szép napon Tarnabodra is lejöttünk. Akkor már elmondták nekem a terveiket, amikor én is hozzászóltam, és próbáltam kiegészíteni azzal, ami tapasztalatokat én több évtized alatt szereztem. Hát az én feladatom a saját mesterségem volt, ugye, hogy arra tanítsam meg az embereket, hogy a kertjüket gondozzák, hogy termeljék meg azt, amire a családnak szüksége van, hogy hízlaljanak disznót, hogy tartsanak állatokat, hogy a házukat tartsák rendben, legyen virág az ablakban. Szóval, hogy integrálódjanak abba a kulturális környezetbe, amelyet hát az egész ország szeretne megvalósítani a maga számára. Abban az időben minden héten szinte itt voltam, és beszélgettem az emberekkel, mert az is nagyon fontos dolog, és lehet, hogy mondjuk azt nem csak a személyemnek, és nem a foglalkozásomhoz tartozik, hogy megpróbáltam az emberekkel valamiképpen megismertetni azt, hogy az egymás megbecsülése, az egymás szeretete, a barátságoknak az elfogadása és viszonzása, az egy olyan társadalmi érték, amely előre viszi az emberek életszínvonalát, és élhetőbbé teszi a környezetét. És boldog vagyok tényleg, én az utóbbi hetekben az egész országot bejártam, de ilyen fejlődést még sehol nem tapasztaltam. Úgyhogy jó termőföldbe került az a vetőmaga, amit én kiszortam Tarnabodon. Ez a munka, ami Tarnabodon folyik, és fog folyni a továbbiakban is, ez nem csak Magyarországon, hanem az egész világ problémáit oldja meg. Az Egyesült Nemzetek Szervezete most azt a célt tűzi ki a társadalom előtt, hogy többet foglalkozzék az önellátás kérdésével. És Tarnabod ebben élenjáró olyan szempontból, hogy abban szép kertben mennyi zöldséget meg tudnak termelni. Meg önállátó abban is, hogy gondolom a kerteket is jobban művelik, mint 30 évvel ezelőtt, amikor ez a munka megkezdődött. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy ha ezen az úton haladunk tovább, és nem térünk le róla, és nem fáradunk bele a nehézségek leküzdésébe, akkor teljesítettük azt, amelyet a nemzetközi szervezetek is, meg a saját kormányunk is kíván tőlünk. Úgyhogy ehhez kívánok kedves mindannyiuknak jó egészséget, sok boldogságot, és mindannyiunknak békességet, békességet, ezt nagy betűkkel mondom, mert erre volna a társadalomnak a legnagyobb szüksége, hogy egymást ismerjük úgy, mint barátokat, mint testvéreket, és a távolabbi embereket se tartsuk ellenségeinknek. Ez volna a legfontosabb a mai társadalom fejlesztésében, ami természetesen az életszínvonal emelkedését is maga után vonja.
30 év szolgálat.
1989. február 4-én 31 alapítótag részvételével létrejött a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. 3 évtized szolgálatának emlékezetes pillanatai, úgy, ahogyan a résztvevők átérték.
Vasárnap volt gyermeknap, és ennek kapcsán próbáltunk összeválogatni olyan témákat, amik a gyerekek köré húzhatóak. Idén lett 18 éves a Máltai Szeretett Szolgálat miskolci játszótere, és a következő percekben egy beszélgetésből fogunk részleteket hallgatni, ahol is Nagy Zsuzsa, Ambrózia díjas vezetővel fogunk beszélgetni, illetve egy olyan fiatalemberrel, Ricsivel, aki a játszótéren nőtt fel, illetve most már a saját gyermekét is oda viszi. És ezt a beszélgetést Tóth Simon Károly kollégánk tudósításában hallgathatjuk meg.
2019. május 25-én ünnepelte 18. születésnapját a miskolci máltai játszótér, és 18 év alatt a lakótelep, az avas lakótelep meghatározó jellemzője lett a játszóterünk. Nagy Zsuzsával, a játszótér vezetőjével beszélgettünk, és arra kérjük, hogy egy picit mutassa be az intézmény működését ennek a közel 20 évnek a távlatában.
Ez a 18 év, ez számomra azt jelenti, hogy felnőtt egy, már most nem is egy kettő generáció a kezünk alatt. 4-5 évente lecserélődnek ezek a gyerekek, de hogy minden korcsoportban, vagy minden időszakban marad vissza 2-3-4-5-10 gyerek, akik rendszeresen visszajárnak hozzánk. És most azt lehet elmondanunk, hogy akik annó velünk kezdtek 2001-ben, ők a mai napig visszajárnak, csak már most mind nem mind gyerekek, vagyis nekem ők még a gyerekek, de hogy most már úgy járnak vissza, mint apuka vagy anyuka, és hogy ez azért fontos, mert hogy valamit kapott itt annó, ami miatt ide hordja vissza a saját gyerekét.
Itt van velünk Ricsi is, aki az elmúlt 18 évben oszlopos tagja a játszótérnek, eleinte gyermekként, az utóbbi időben pedig szülőként a saját gyermekével látogatja a játszóteret, és most ő mesél nekünk az itt szerzett élményeiről.
Nyitás óta ide járok. Itt ismertem meg az összes barátomat, sőt, mondhatjuk úgy, hogy a barátom által a jelenlegi páromat is így. Rengeteget itt voltunk, tehát hogy kártyáztunk a dolgozókkal egyaránt, családtag, mint egy család, úgy működtünk. Még ha amikor 18 évesek betöltöttük, hiába bejött ez a parti korszak, úgymond, attól függetlenül ugyanúgy itt kötöttünk ki, itt voltunk, és innen indult minden. Minden este ugye a szórakozás is. Például a legjobb barátomat azt itt ismertem meg. A lenti két csúszda között ő ült, én fogócskáztam ugye, mint gyermek, és átestem rajta. Na hát onnantól fogva mi életre szóló barátságot kötöttünk, ami mai napig is tart. A dolgozókkal rendkívül kijövünk. A Zsuzsa szinte anyám helyett anyám. Tényleg úgy is tekintek rá, mintha a második anyám lenne. Állandóan noszogatott, még mai napig is noszogat. Tehát odafigyelnek itt minden egyes itt lévőre, gyerekre, nem hagyják elkallódni. Ez az a számára egy biztos pont is, hogy nem a drogba menekülnek a gyerekek, vagy nem tudom, hanem itt tényleg lehetnek gyerekek. Ez meg, hogy egyre több program van, ez ugye a gyerekek számára sokkal jobb, a mi időnkben is voltak, de nem ilyen volumenűek. Apukaként, hát a legnagyobb élményem, itt indult el a fiam. Itt tette meg az első lépéseit egyedül. Tehát, hát én remélem, hogy ők is ugyanúgy fognak felnőni, hogy én, ugyanúgy játszanak, barátokat szereznek. Itt nyugodtan elmerem engedni a kicsiket, és hiába 2 évesek lesznek. Simán elengedem őket, mert nincs az, hogy feszélyezve vagyok. A nagyobbik lányom önkéntes, itt a játszótéren, tehát ide köt minket minden.
Játszva megelőzni program, ez a neve ennek a remek kezdeményezésnek, ami valóban arról szól, hogy a gyermekek és családjaik közösségépítésben, szervezet fejlesztésben vegyenek részt ott a közösségükkel, ahol éppen ezek a játszótérek vannak, hiszen ezek mind panel vagy lakótelepi környezetben nőttek ki a földből, lehet így mondani. Itt van velünk a stúdióban Frankó András, munkatársunk. Szervusz, András!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
András családterapeuta, mentálhigiénész szakember, de most mesélte, hogy amikor ez a program indult, akkor az első játszótérnek is te voltál a vezetője, tehát már akkor is a gyerekekhez közel voltál ezek szerint, és szakmai munkád az megmaradt továbbra is a családok és a rászorulók segítése mentén. Ezért hívtunk meg most téged, hogy beszélgessünk erről a különleges programról, illetve az egész munkáról, amit itt a fogadóban, a pszichoszociális szolgálatban ti végeztek.
Azt írjátok az egyik kiadványatokban, hogy ma Magyarországon körülbelül 400 ezer gyermek él olyan családban, ahol egyik vagy mindkét szülő alkoholbeteg. Hogyan jön ki ez a szám?
Ez a szám egy becsült adat, a német adatokkal összehasonlítva. Igyekeztünk kiszámolni azért, hogy legyen valami fajta érvünk arra, hogy hány gyereket érint, de valós magyarországi adataink egyelőre nincsenek, nagyon remélem, hogy lesz lehetőségünk arra, hogy kutatást végezve tényleges adatot tudjunk nyújtani.
Ez azért egy nagyon nagy szám, tehát ez mit jelent még egyszer, hogy azt mondod, hogy 400 ezer, az mit jelent? Hány gyereket érint ez?
Igen, ez azt jelenti, hogy körülbelül minden hatodik gyerek ilyen családban növekszik.
És a fogadóban ti elsősorban a szenvedélybetegekkel, illetve a szenvedélybetegek családtagjaival, vagy kinek nyújtotok különböző szolgáltatásokat?
Közvetlen segítséget mindenkinek, akit a szenvedélybetegség érint, és igyekszünk egyre inkább közvetlenül elérni azokat a gyerekeket is, akik ezekben a családokban élnek. Nyilvánvaló, hogy 400 ezer gyereket nem tudunk így direkt módon fogadni, de különböző programokat próbálunk szervezni a számukra. Így, ami az egészen kicsiknek szolgáló program, az például mesekönyveket készítettünk. Az egyiket egy oszták szerzőpáros készítette, a másikat pedig Svájcban készítették, amihez tartozik egy komplett program is, ami a kimondható.hu oldalunkon letölthető, és abból olyan emberek, akik gyerekekkel találkoznak, tudnak segíteni ezeknek a gyerekeknek.
Mekkora tömeget értek el ezekkel a kiadványaitokkal nagyságrendileg?
Igyekszünk minél nagyobb tömeget elérni. A honlapunk látogatottsága egyre nő, és a kézbevehető kiadványainkhoz is annyit lehetne talán mondani, hogy a tavaly, nagyjából egy évvel ezelőtt kiadott Apa, Anya, Pia című könyvünknek, aminek az alcíme az, hogy hogyan lehetnek a szenvedélybeteg szülők felnőtt gyerekei boldogok. Ebből 2000 példány fogyott el úgy, hogy nem került könyvesbolti forgalomba, hanem jó részt rajtunk keresztül tudták vagy megrendelni vidékre, vagy pedig közvetlenül hozzánk jöttek be átvenni személyesen.
Tehát akkor a szakmában híre van ennek, hogy ti elkezdtetek ezzel a témával foglalkozni. Ezek szerint azért nem vagytok egyedülállók, de mégis úttörők, ugye?
Mondhatjuk igen, hogy úttörő módon kezdtünk bele a szakmában is. Egyre inkább remélem, hogy ismertebb lesz, egyre több konferencián tudunk beszélni erről a témáról. Úgy tűnik, hogy a szakma is, és nem csak a szakma, hanem a miniszteriális támogatás is megjelent. Ezt a meglepetést szántam nektek is, hogy éppen olvastam el azt a levelet, ahol Kásler miniszter úr egy komolyabb támogatást nyújtott ennek a programnak a folytatására és a fejlesztésére. Remélem, hogy ebből tudunk majd egy kutatást is finanszírozni, egy online kutatást legalábbis, ahol a pontos adatokat elérhetjük, és ezzel tényleg tudhatjuk azt, hogy hány embert, hány gyereket kell elérnünk.
Menjünk egy kicsit vissza a gyerekekhez, hiszen róluk szól ez a program is, hogy őket szeretnétek elérni, segíteni. Ugye itt a másik könyv, amit mondtál, Bolyhos és Lurkó, ez egy gyerekeknek szóló könyv, és megmondom őszintén, szóval amikor én ezt kezembe vettem és elolvastam, akkor nekem borsózott tőle a hátam, és nagyon, nagyon nehéz volt olvasni, hogy szerinted mi a tapasztalatod, amikor egy gyermek, aki érintett, kezébe veszi ezt a könyvet, neki milyen érzései vannak?
Igen, ez az érdekes, hogy azok a gyerekek, akik benne vannak abban a helyzetben, amiről a Bolyhos című mesekönyv szól, ezt picit külön választanom a kettőt egymástól, azok nagyon értik, hogy mi történik ott. Egy pedagógus munkatársunk foglalkozik is egy ilyen kislánnyal, valahol egy általános iskolában, egy első osztályos kislánnyal, aki két hónapos találkozások, már két hónap alatt történő hetente rendszeres találkozásokkal, a mesekönyv feldolgozásával, a mesekönyvhez tartozó kis plüss figurával hihetetlen eredményeket ért el annál a kislánynál, akit nem lehetett szinte leültetni, mert olyan robbanékony volt. Nagyon gyorsan látszott az iskolában, hogy valami probléma van otthon, amíg egyszer csak kiderült, hogy az édesanyja az, aki alkoholbeteg. Néhányszor úgy is jelent meg az iskolában, hogy látszott rajta, hogy ittas. És így kezdett el ez a tanítónő foglalkozni ezzel a gyerekkel, aki észrevehetően megnyugodott. Azt gondolom, hogy akik a pedagógus szakmában járatosak, vagy akik olyan szülők ismerik a gyerekeket, tudják, hogy mondjuk egy rendezett írás egy elsős gyereknél, akinek ilyen problémái vannak, az egy nagyon komoly eredmény. Úgyhogy ezek 4 és 8 éves gyerekeknek szól ez a mesekönyv. Ők kevésbé ábrándulnak ki rajta, de azért egy mondatát idézném ennek a kislánynak, ami viszont az én hátamat reszkettette meg, aki, amikor beszélgettek erről a könyvről, erről a meséről, akkor azt mondta, hogy a részeg az nagyon rossz szó, az nagyon nehéz szó. Inkább kómásnak mondjuk. Tehát, hogy ő jól tudta, hogy miről szól ez a mese, jól tudott azonosulni Bolyhossal, aki egy kis kedves figura, van, aki kutyának, van, aki macinak nézi, szerintem pont az a jobb, nem derül ki, micsoda. És ezzel a gyerekek nagyon jól tudnak azonosulni, a plüss figurába vele is tudják beszélni, vele megbeszélni a bánatukat, azokat az érzéseket, amit ez a kis figura megél ebben a könyvben.
Bocsánat, mit élnek meg, András, ezek a gyerekek? Milyen érzések vannak bennük akkor, amikor azt látja, hogy a szülője kómás?
Hát elsősorban a bizonytalanságot, hogy éppen milyen állapotban van a szülő, hogy hogyan lehet rá számítani. Tehát nem tudja azt, hogy akkor... Ki is az a másik ember? Hiszen volt az anyukája, aki mondjuk józan, erre mondanék egy másik példát, aki valamikor azt mondta, hogy hosszú időn keresztül tartott, míg rájöttem arra, hogy miért van az, hogy reggel még szeretem, este meg már nagyon utálom az anyámat. Ez mondjuk egy felnőtt volt, aki így nyilatkozott. Hiszen reggel még szeretni lehetett ezt az anyukát, aki egyébként akkor még józan volt, tette a dolgát, szerette a gyerekét, nagyjából úgy működött, mint minden hétköznapi anyuka, és estére pedig teljesen megváltozott. Elvesztette a kontrollt, nem tudta, mit beszél, nem lehetett hozzászólni, lehet, hogy lefeküdt, elaludt.
Vannak-e olyan közös jellemzők, amik esetleg szenvedélybeteg családban felnőtt gyerekeket leírnak?
Igen, megkülönböztetnek 4 alapvető szerepet, ahogy ezek a gyerekek működni kezdenek majd. Ennek hatására ezeket a szerepeket azért veszik föl, hogy valahogy túl tudják élni azt a helyzetet, azt a rengeteg bizonytalanságot, azt a rengeteg változást, azt a félelmet, amit meg kell élniük ezekben a családokban. Azt a fajta elhanyagoltságot, ami nem feltétlenül csak fizikai elhanyagoltságra, hanem inkább lelki elhanyagoltságot vonatkozik. Elfeledett gyerekek, akikkel nem nagyon törődnek, hiszen a központban inkább a szenvedélybeteg szülő áll. Szóval 4 szerepet vesznek föl, ezek közül az egyik szerep az a hősnek a szerepe, aki úgy próbálja kompenzálni ezt a helyzetet, úgy próbál kijönni ebből, és a családot úgy próbálja módosítani, hogy nagyon jól viselkedik, nagyon jól tanul, ő a szuper gyerek. Ő azt is mondhatnánk, hogy ő a fehér bárány, aki a pozitív tulajdonságaival próbálja elterelni a figyelmet a családban lévő rettenetekről. A másik gyerek ennek az ellentéte, a fekete bárány, aki deviáns lesz, aki rossz, aki szemtelen, aki visszabeszél, aki verekszik, aki pedig a negatív viselkedésével hívja fel a figyelmet, és magára hívja a figyelmet, és ezzel eltereli megint a figyelmet az otthon lévő nehézségekről. A harmadik, akit szerintem és többek így gondoljuk, ő az elfeledett, vagy az elfelejtett gyerek, akit viszont nem lehet észrevenni. Aki se jó, se rossz. Ül csendben, vele nincsen semmifajta probléma, nem tűnik ki. Én azért tartom őt a legnehezebb helyzetben, mert ő az, akit nem lehet észrevenni. Aki látszólag rendben van, holott pontosan ez az elvonultság, ez az elszigetelődés az, ami az ő nehézsége. És a negyedik szerep pedig a bohóc, aki állandóan a viccelődéseivel, a hülyeskedésével hívja föl magára a figyelmet, próbálja elterelni humorral a család nehézségeiről a figyelmet.
Egy segítő szakembernek nyilván könnyebb észrevenni, hogyha esetleg egy ilyen gyermekkel találkozik, de nem is biztos, hogy annyira könnyű, hogy hogyan ismerhetjük fel, akár rádió hallgatók is, ha fölteszik magunknak ezt a kérdést, hogyan ismerhetőek fel ezek a gyerekek? Fel kell egyáltalán ismerjük, illetve hogyha felismertük, akkor mi az, amit tehetünk, hogyan segíthetünk?
Nyilván azok ismerhetik föl, vagy azoknak érdemes felismerniük, akik kapcsolatban vannak ezekkel a gyerekekkel. Tehát azok a pedagógusok, óvodapedagógusok, az iskolában dolgozó pedagógusok, vagy gyermekjóléti szolgálatnál dolgozó segítő szakemberek, vagy a szomszédok, akik valamilyen kapcsolatban vannak, akik azért nagyjából ismerik a családnak a történetét. Tehát mondjuk egy idegen embernek felismerni ezt igazából nem sok jelentősége van. Elsősorban a változások azok, amik jelenthetik azokat a tüneteket, amiből észre lehet venni, hogyha az egyik gyerek az egyik pillanatban így működött, a másikban pedig nagyon másként, tehát nagyon jó tanuló, nagyon rossz tanuló válik. A másik pedig abból a fajta zavartságból, nyugtalanságból, és talán a legfontosabb jellemző mindannyiukra az az elszigeteltség, hogy próbálnak elvonulni, kikerülni abból a körből, hogy ne legyenek észrevehetők.
Beszélgettünk arról, hogy kiadványokat hoztok létre és terjesztetek, beszélgettünk egy kicsit a fogadóban nyújtott segítségről. Milyen egyéb módon próbáltok még akár a hozzátok forduló szenvedélybetegeknek, akár a családtagjaiknak segíteni?
Miután ez egy viszonylag friss program, ahogyan Laci említette, egy úttörő program, ezért több lépcsőfoka van ennek, több mondjuk, hogy több lába, nem tudom melyik hasonlat jobb ide. Ami nagyon fontos, hogy minél jobb volna, hogyha nagy nyilvánosságot kapna ez a probléma, hogyha minél többen értenék, hogy ilyen probléma az országban nagyon súlyos, és előfordul, ezért is köszönjük ezt a támogatást is, mert ez azt jelenti, hogy szakmai és anyagi elismerést is jelent ez a program. A másik oldal pedig, hogy közvetlen segítséget szeretnénk nyújtani, tehát mi ezt nem tudjuk megtenni, ezért nagyon fontos, hogy szakembereket próbáljunk találni, akik részt tudnak ebben venni. Nem sokára készülünk egy képzésre, ami egy nagyobb képzésnek az előkészítése lesz, hogy minél több embert tudjunk bevonni országosan. Ezen kívül pedig közvetlen vagy direkt programok is vannak, tehát hogy van gyermekek, kamaszok, fiatal felnőttek és felnőttek számára vannak csoportjaink, ahol rendszeresen hetente találkoznak. Ennek a legfontosabb üzenete az, és a gyerekek is ezt adják vissza, hogy végre beszélhetünk erről, végre valaki észrevett bennünket, végre meghallgat bennünket valaki, és ez a sorstárs közösség az, ami lehetőséget ad annak a megélésére, hogy nincs egyedül az a gyerek. És hát készülünk további kiadványokra, készülünk egy konferenciára, a tavalyi konferenciának a folytatására, október 10-én, 10-én, 10 órakor a Mon Parkban, ahol szakembereket és érintetteket hívunk meg, megint csak továbbítani azt, hogy érzékenyüljünk erre a problémára, illetve már, ha lehet, közvetlen szakmai segítséget is adhassunk és kaphassunk egymástól.
Ugye a tavalyi konferenciátok is októberben volt, ahol több segítő szakember és a témához értő szakember felszólalt. Egyik volt Kormos Piroska munkatársad, aki szintén a témával foglalkozó, napi szinten foglalkozó szakember, és a szenvedélybeteg szülők gyermekeinek tart csoportot, kamaszoknak tart csoportot, és ezt az önsegítő csoportot vezeti. Piroska szociálpedagógus végzettségű, és a témában maga is személyében érintett. Hallgassuk meg Piroska konferencián tartott előadásából ide egy kis bejátszást.
Jelenleg a fogadóban vagyunk, minden hónap első és harmadik kedjén találkozunk szenvedélybeteg családban felnővő gyerekekkel. Ezt gondolom, ez nagyon fontos, hogy ez egy olyan csoport, ahová el lehet jönni, el lehet mondani a nehézségeinket, de nem kell hozzá nevünket adni. Egy kicsit így kilóg a lóláb, mert gyerekekről beszélek, de nagyon sokszor már olyan gyerekekről beszélünk, akik kamaszok, vagy már fiatal felnőttek. Dolgoztunk ezen is, én úgy emlékszem, hogy a Málta legelső program is egy kicsit itt akadt meg, hogy kisebb gyerekeket elérni nagyon nehéz, viszont a nagyobbak meg azért el tudnak jönni, sokkal önállóbbak, és igazából föl is ismerjük jobban már ennyi idősen ezt a nehézséget. Én magam is érintett vagyok, én főiskolás koromban jöttem rá, hogy érintett vagyok. Nem olyan egyszerű olyan hamar rájönni, hogy van valami gond a családban. Nyilván 10 évesen én már láttam, hogy van valami gond a családban, de nem tudtam, hogy ennek mi a neve, meg nem gondoltam, hogy ez hatással lesz az életemre. Aztán most úgy tűnik, hogy hatással lett. Tehát, hogy a csoport a fogadóban van, esténként találkozunk, úgyhogy teázni szoktunk, illetve nyáron limonádézunk, de hogy ez nagyon fontos, hogy van valamilyen kis szeánszunk, hogy lehet így teázni, kávézni. Maga a csoport úgy indul, hogy van egy, mint minden csoport, hogy van egy ilyen bejelentkező, hogy vagy kör, akik érkeznek a csoportra, elmondják, hogy hogyan vannak, mit hoztak ma magukkal, hogyan érzik magukat. Az is előfordult, hogy maga ez a kör annyira hosszú és annyira mély lett, hogy utána nem nagyon volt már témára időnk, de azt gondolom, hogy ezt meg tudjuk engedni magunknak, nem köt minket semmi. Maga a csoportot úgy határoztuk meg, hogy tematikus vezetett önsegítő csoport, tematikus, mert mégiscsak van egyfajta témája, ami az általában nem az alkoholbetegség, de bármilyen szenvedélybetegség. Nagyon sokszor ez van a központi témában, vagy központban is, erről is beszélünk. De hogy fontos az is, hogy mi van velünk, hogyan vagyunk, hogyan érintődünk ezzel. És hogyha dolgozunk a különböző témákkal, akkor ez nagyon fontos, hogy mindig egy közös alappal indulunk el. Hogyha jön egy új ember a csoportba, akkor mindig azzal dolgozunk, hogy ő mit tud a szenvedélybetegségre, vagy mi mit tudunk. Ez különböző technikákat alkalmazok, mert hogy van, aki a csoportra már 1 éve vagy 1,5 éve jár, van, aki 1/2 éve, de azzal, hogy mi az alkoholizmus, mit jelent számomra, hogyan érintődöm, stb. Ezzel nem dolgozunk minden alkalommal, így konkrétan, viszont ha jön egy jó ember, akkor nagyon fontos, hogy meg tudjuk fogalmazni, hogy mit jelent a szenvedélybetegség, de ezt különböző technikákkal próbáljuk feldolgozni. Van, amikor képeket használunk, van, amikor szobrokat építenek, és van, amikor művészetterápiás eszközöket is használok már, hogy azt is tanultam. Hát próbálunk mindenféle eszközt használni, meg így mozgatni azt, ami bennünk van, hogy sokféleképpen tudjuk kifejezni a gondolatainkat. Ez a cél, hogy maga ez a téma, ez kimondható legyen, tehát tudjunk arról beszélni, hogy van egy szenvedélybetegség a családban, hogy ez hogyan érint engem, hogy ez hogyan hat az én életemre, hogy hogyan tudok változtatni azon, amin tudok változtatni, és hogyan tudom elfogadni, hogy amin nem tudok változtatni, az meg úgy van. És május 1-én voltunk a Normafánál kirándulni, és egy egész délután töltöttünk, együtt utána pedig megtartottuk a csoportot. Volt, aki a kirándulásra is el tudott jönni, volt, aki csak a csoport alkalom, de szerintem így is úgy is értékes volt. Arra is jó volt ez a kirándulás, hogy pont abban az időszakban az egyik csoporttagunknak a szülője a kórházba került, és igazából ez eléggé krízis helyzet volt akkor is, hogy így tudtunk erről beszélni, és azt mondom, hogy ez nagyon nagy segítség volt, hogy pont ebben az időszakban az egész csoportot volt mellettük, és lehetett beszélgetni.
Köszönjük szépen Parák Eszternek a munkáját a előző bejátszó tekintetében, és akkor egy kicsit térjünk vissza a kiadványokhoz. Meséld el kérlek, hogy hogyan lehet ilyen könyvhöz jutni.
Igen, nem hoztuk könyvesbolti forgalomba, saját kiadásunk, aminek nagyon sok előnye van. Többek között az, hogy személyes kapcsolatba kerülünk azokkal az emberekkel többnyire, hát legalábbis akik Pesten be tudnak jönni érte, Kégolyi utcába, ahol dolgozunk. És az egyik ilyen nagyon jó történet, amit nagyon szerettem, az egyik alkalommal megérkezett egy hát ilyen 50 környéki úr, aki kért egy könyvet. És hát megpróbálunk azért nagyon óvatosan, meg tapintatosan, de szóba elegyedni azokkal, akik a könyvet keresik, honnan tud róla. Egyébek, és akkor azt mondta, hogy hát ő a lányának veszi a könyvet. És az úr nagyon jól nézett ki, és jól öltözött volt, úriember formában. És akkor megmondtam, hogy akkor azt gondoltam, hogy nem lehet könnyű otthon a helyzet, hogyha szükség van erre a könyv, és arra gondoltam, hogy a felesége lehet az, aki az alkoholbeteg, és azt mondta, hogy igen, nem könnyű a helyzet, bár már 4 éve nem iszom, én vagyok az alkoholista. És azért az, amikor egy alkoholbeteg ember a saját gyerekének jön be ezért a könyvért, ami jól részt ugye arról szól, őróluk szól, a gyerekekről szól, ez nem elsősorban a szenvedélybeteg emberekről. Ez még annyit tennék hozzá, hogy bár Apa, Anya, Pia lett a címe azért, hogy eléggé hangzatos legyen és eléggé felkeltse a figyelmet, de ebben gyakorlatilag szinte az összes szenvedélybetegséggel kapcsolatos élmény megjelenik. Azok az emberek beszélnek erről, akik átélték ezt a helyzetet, ez egy német kiadvány. És ha már a kiadványoknál tartunk, tehát hogy nálunk lehet megtalálni, illetve hogy aki ír levelet, elpostázzuk. Szeretettel elfogadunk érte adományt, hogy folytathassuk a programunkat. Így szoktuk továbbadni. A több kiadványunk között az egyik, amit nagyon fontosnak tartunk megemlíteni, ez szintén egy svájci kiadványnak a magyar változata, aminek az a címe, hogy Szülő mindenek előtt, szülő mindenek ellenére. Szerintem ez is egy zseniális cím, mert arról szól, ez néhány oldal, 12 oldal az egész, és arról szól, hogy azok a szülők, akik ilyen helyzetben vannak, a szülőségüket nem veszítik el akkor sem, amikor szenvedélybeteggé válnak. A könyv nagyon finoman, barátságosan próbálja felhívni a figyelmet a saját felelősségükre, amelyik felelősség a saját gyerekeik iránt értendő, a szülőségük iránt értendő, de elsősorban önmaguk iránt, hogy igazából akkor tudnak segíteni a gyerekeknek, hogyha ők maguk gyógyulnak, és nyilván a mi segítésünk is erről szól, hogy azokat a szülőket, akiket segítünk a józanodás felé, azokkal együtt a gyerekeknek is segítünk.
Akkor is tudtok a gyerekeknek segíteni, hogyha a szüleiket nem éritek el? Tehát, hogy van erre módszertan, hogy mit tudsz mondani egy olyan gyermeknek, hogy hát a te szülőd alkoholbeteg, és akkor szokj hozzá, vagy...
Hát először is már szegény hozzászokott addigra, mire eljut ebbe a helyzetbe, valamilyen módon alkalmazkodik, hiszen ez az egyik legjobb módszer. Nagyon jól tudnak alkalmazkodni azokhoz a helyzetekhez. Nehéz segíteni akkor, hogyha a szülő nem kapcsolódik be ebbe a helyzetbe. Az említett kislány, akiről meséltem az előbb, aki a Bolyhos könyvet olvasta a tanítónő neki, és találkozott ezzel a figurával, ott a történet attól lett nagyon szép, hogy egy idő után anyuka is elindult a felépülés útján, keresett magának segítőhelyet, csoportot azért, hogy kiszállhasson az alkohol rabságával. Tehát kellene az lenne az igazi, hogyha a szülők és a gyerekek akár közösen is, de külön programokon is kapnának segítséget. Úgy nagyon nehéz, tehát vannak ilyen helyzeteink is, ahol csak a gyerekeknek próbáltunk segíteni, és ez bizony nagyon nehéz, mert hogyha benne marad abban, akkor egy idő után eljut oda, hogy ő már nem képes többet változni. Ezért lehet jó az, hogy a csoportokba érkezik, mert a csoport viszont segíteni tud, oda tartozik egy olyan közösséghez, amelyiket ismer, amelyikben őszintén tud beszélni, és bízni tud, és érezni tud, és hinni abban, hogy változhat.
De azért, ha jól értelmezem, akkor itt a gyereknek a definícióját, azt hiba lenne a 18 év alattiakra leszűkíteni, tehát...
Így van. Így van, hiszen nagyon sok olyan felnőtt gyerek keres fel bennünket, látogat meg bennünket, aki évtizedeken át hurcolja a gyerekkorának a szenvedélybetegségből fakadó terheit, és ők is segítségre szorulnak, már csak azért is, hogy ők a saját felnőttségükben ne adják tovább majd a saját gyerekeiknek azt a problémát, amit ők megéltek.
Ugye a beszámolóitok alapján, vagy a rólatok erről a programról szóló cikkek alapján azt olvashattuk, hogy mekkora az esély arra, a kutatások igazolják, hogy egy szenvedélybeteg családba felnövő gyermek maga is szenvedélybeteggé válik. És hogy a te tapasztalatod is azt mondja, hogy ezek reálisak, ezek a számok, talán egy harmadról volt szó?
Igen, hát miután mi azért elsősorban szenvedélybeteg emberekkel találkozunk, így nehéz az a viszonyítási alap, de én hiszek ezeknek a kutatásoknak egyébként, mert ráadásul nagyon sokszor ismételték meg különböző országokban, és majdnem mindenütt az jött ki, hogy legalább az egyharmada maga is szenvedélybeteg lesz ezeknek az embereknek, akik viszont nem, közülük is nagyon sokan egyéb személyiségzavar, pszichés rendellenességektől szenvednek. Egyharmaduk marad az, aki egészségesnek tűnik. Ez a legfontosabb feladatunk, hogy abban segítsünk azoknak a gyerekeknek, akiknek esetleg nem tudjuk elérni a szüleit, visszatérve az előző kérdésedre, hogy őket abban segítsünk, hogy képesek legyenek megbirkózni, hogy rugalmasan képesek legyenek reagálni azokra a helyzetekre, amiket megélnek a családjukban.
Ugye valamilyen megküzdési stratégiát szegény gyerekeknek ki kell alakítani, de ehhez kapcsolódik talán ez a kifejezés, ez a ne érez, ne bíz, ne beszélj, ami valószínűleg nem egy jó stratégia, de hogy ezt kifejtenéd, hogy ez mit jelent?
Hát egy túlélési stratégia, tehát ilyen szempontból jó stratégia, hogy túl kell élniük ezt a helyzetet, és ezzel védekeznek, hogy nem beszélnek erről senkinek, mert még jobban kellene szégyelniük magukat akkor, hogyha a környezetük tudomást szerezne erről. Hogy nem bíznak, az meg jó részt abból származik, hogy nagyon sokat próbálnak bízni, és mindig csalódniuk kell abban a viselkedésben, amit otthon tapasztalnak, és nem biztos, hogy csak a szenvedélybeteg szülő részéről, hanem a nem szenvedélybeteg szülő részéről is. Egyrészt azért, mert hogy őt is jobban érdekli sok esetben az, hogy hogyan tudna segíteni a szenvedélybeteg embernek, másrészt meg ő is rendkívül bizonytalan, hiszen őt is nagyon megterheli ez a helyzet. A ne érez is ide tartozik, tehát ezek az érzéseknek a visszafolytása és egy túlélési segítség, mert hogyha minden át kéne érezniük, amit naponta megélnek, akkor azt nagyon nehéz lenne normális épésszel elviselni és elbírni. Úgyhogy ezek a csoportok és ezek a programok éppen ebben segítenek, hogy lehetőséget adjon arra, hogy itt bízhatsz, beszélhetsz arról, ami van, kimondhatod. Ugye a kimondható.hu honlap cím az még a programunk előtt keletkezett, de nagyon rímel ide is, hogy kimondható legyen. Ott akkor mi a szenvedély problémáló összességében gondoltunk, és hogy itt is ez kimondható, és hogy érezheted azt, amit érzel, hiszen nagyon sok esetben pont erről szól a csoport, hogy érzed magad.
A beszélgetésünk vége fele pont azt mondod, hogy kimondható.hu, ez a weboldalnak a címe, hogy lehet hozzátok bekerülni, ezt szeretném, hogyha még egyszer kihangsúlyoznánk.
Azért mondanám elsősorban a honlap címet, mert hogy nyilván máshogy is lehet hallgatni a Mária Rádiót, nem csak Budapesten, de szívesen mondok egy telefonszámot is, hogy ha felkeresik a telefonszámunkat, akkor ott elérnek bennünket. Ez az 1-201-1045-ös telefonszám. A honlap pedig azért jó még, mert hogy a vidéken lévő máltai fogadók is elérhetősége is megtalálhatók, de egyébként a Máltától független segítőszervezeteknek az elérhetőségét is meg lehet találni ott.
Beszélgettünk elég sokat arról, hogy milyen kockázatokat rejt egy ilyen családban felnőni, viszont ha jól tudom, akkor nem csak annak van nagy esélye, hogy valaki szenvedélybeteggé válik maga is, hanem esetleg, hogy egy hasonló bántalmazó közegbe kerül be. Erről mi a tapasztalatod? Tehát, hogy például egy szenvedélybeteg szülővel felnőtt gyerek mondjuk egy szenvedélybeteg társ mellett köt ki.
Ja, igen. Az nagyon-nagyon valószínű lehet, hogy ő maga is olyan társat választ magának, amit megélt a családban. Elsősorban a nők azok, akik ebbe a helyzetbe kerülnek, hogy olyan férfit találnak maguknak, akik vagy maga is függő, vagy függővé válik, de a férfiak is kerülnek ilyen helyzetben. Igen, ez elég jellemző. Nyilván nekik is segítségre van szükségük, tehát a hozzátartozóknak is, nem csak gyerekként, felnőttként is segítségre van szükség.
Nagyon szépen köszönjük Frankó András családterapeuta, mentálhigiénés szakembernek, és még sok-sok titulusodat föl se soroltuk. Nekem a legjobban ezt tetszett, hogy a játszótér Játszva megelőzni programjának névadója. Köszönjük, András, hogy itt voltál velünk, és köszönjük a hallgatóknak is, hogy megtiszteltek minket figyelmükkel. A következő adásunk az június 13-án csütörtökön lesz 2 hét múlva, addig is kövessenek minket a máltai.hu oldalon, vagy akár kimondható.hu oldalon. Köszönjük szépen, hogy hallgattak minket, és dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké.
Nyolcágú kereszt. A Máltai Szeretetszolgálat műsorát hallották.